Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kárpáti János. A mai műsorban a német adósságfék feloldásának a várható következményeiről, Donald Trump tűzszüneti tárgyalásairól, valamint arról beszélünk majd, hogy miként próbálja megtalálni Európa a maga helyét a gyorsan változó nemzetközi erőtérben. Tartsanak velünk!
Eurozóna.
Németországban a választások után, de még az új összetételű törvényhozás megalakulása előtt, tehát a régi megszűnő parlamenti mandátumarányok alapján hajtottak végre kétharmados alkotmánymódosítást, ami hát nem tűnik túlságosan elegáns megoldásnak, bár igaz, korántsem mellékes, hogy mit is tartalmaz ez a módosítás. A vonalban Dési András külpolitikai újságíró, szervusz!
Szervusz János, tisztelettel üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit.
Mennyire támogatja a német közvélemény, hogy ezzel a lépéssel most elhárították az állami költekezés eddigi alkotmányos gátját?
Német közvélemény megosztott ebben a kérdésben, van, aki ennek örül, van, aki nem örül ennek. Ugye ez a bizonyos Schuldenbremse, tehát ez a bizonyos adósságfék, ugye ezt még annó Angela Merkel kancellár húzta be 2009-ben, amikor ugye az ő javaslatára, illetve a CDU-CSU javaslatára bevették az alkotmányba ezt a bizonyos adósságféket. Megjegyzem, hogy ugye akkor a pénzügyminiszter az a Per Steinbrück volt, aki aztán 2013-ban csinált egy 180 fokos fordulatot, és ugye ő volt az SPD-nek a kancellárjelöltje, szemben Angela Merkel-el, és ugye ő feloldotta volt, tehát már ő akkor feloldotta volna ezt az adósságféket, de hát ugye ez nem sikerült, Steinbrück elbukott, mint kancellárja, és ugye újra Angela Merkel választották, mint lát, ez csak az anekdóta kedvéért. Mondom, bocsánat, igen.
Igen, tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy a közvélemény megosztott, de gyakorlatilag tudják-e az emberek, hogy nagyjából mire lesz fordítva az a nagyobb eladósodás, ami eddig nem történhetett meg?
Hát, én azt mondom, hogy többé-kevésbé tudják, hiszen itt ugye két dolog találkozik. Egymás az egyik az, hogy ugye a bruttó hazai jövedelmeket, a német GDP 1%-a fölötti összegért, összegfejében lehet majd úgynevezett biztonsági hiteleket fölvenni, tehát ugye tehát a német állam olyan területeken adósodhat el újra, mint például a honvédelem, a kiberbiztonság, a polgári lakosságvédelem, vagy például a külföldi, olyan külföldi országoknak a támogatása, mint Ukrajna.
És a zöldeket mivel tudták rávenni, mert nekik ez ugye nem igazából profiljuk, hogy támogassák ezt az alkotmánymódosítást.
A zöldeket azzal vették be, hogy ugye Németország mindenképpen teljesíteni fogja a 2035-ös klímacélokat. Tehát amiket kitűzött maga elé, és erre a többi között ugye létrehoztak egy külön 500 milliárd eurós alapot, amiből többi között ilyen klímavédelmi beruházásokat, illetve nagy infrastruktúrális beruházásokat is lehet majd finanszírozni. Ugye Friedrich Merz, ugye a CDU-CSU-nak a kancellárjelöltje, pedig ugye hát ebben a kérdésben, ebben az adósságfék kérdésben ugye szintén tett egy 180 fokos fordulatot, hiszen a választási kampányban ő ezt elemezte, aztán utólag pedig azért tehát a kezdeményezés mellé állt, és ugye hát ugye ő volt az, aki keresztül boxolta CDU-CSU frakcióban ezt az egész csomagot.
Igen, hát az elmúlt hónapokban Európában sokaknak okozott fejfájást, hogy nincs motor. Ugye az európai integráció motorja a német-francia együttműködés volt, Ebből Franciaország gazdaságilag mindig Németország mögött volt, viszont jelentős katonai erőt képviselt. Németországról meg azt mondták, hogy gazdasági óriás, katonai értelemben viszont törpe. Csak hát mindkét országban a politikai stabilitás megingott. Macron most sem áll valami túlzottan jól Franciaországban, na németek viszont úgy tűnik, hogy most egyenesbe jutnak. Milyen átalakulást jelenthet ez a Merz kormány, tehát lényegében a Keresztény Unió pártok és a szociáldemokraták koalíciója, ennek a hivatalba lépése, Ez abba az irányba tolja-e majd Európát, hogy a németek egyedüliként próbálnak motorja lenni Európának, vagy Merznek vannak affinitásai, hogy Macronnal megpróbáljon közösen együttműködve lépni bizonyos európai hát egységesülés, meg nagyobb integráció irányába?
Én az utóbbi mellett döntenék, tehát szerintem mindenképpen lesz egyfajta német-francia újra egymásra találás, főleg azért, mert ugye a katonai kiadásokat ugye Franciaország is tovább fogja növelni, Németországra is igaz, ez, bár szerintem a német hadsereg még nem fogja sokáig elérni azt a szintet, tehát azt az expedíciós hadviselési képességet, amivel a francia hadsereg rendelkezik. Ami ugye a második pedig az, hogy ugye az új összetételű Bundestagban ugye ott lesznek már benne lesz az Lára-Wagenknecht féle szövetség, tehát egy szélső balos, illetve benne lesz az Alternatíva für Deutschland egy hatalmas benövekedett frakcióval, és ugye ezek a pártok ezt az egész költségvetési adósságféknek a kiengedését ugye ezt borzasztóan ellenzi, tehát ugye velük már ez a dolog most nem ment volna. Tehát ezért kellett ezt az egészet a régi Bundestagban megszavaztatni, de ugye meg volt még a kétharmados többség. Aztán a jövőben ezek a pártok mi mindent tudnak majd keresztbe tenni, hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem nagyon nehéz dolga lesz egyébként ennek az új koalíciónak, mert ugye már nincsen meg nekik az a kétharmados többség, amivel ők ezeket a dolgokat teljesen nyugodtan, problémamentesen át tudnák nyomni a törvényhozáson.
Gyakorlatilag most akkor mire lehet számítani a német katonai büdzsé növelése nyomán? A német hadsereg fejlesztésére elsősorban, vagy nagyon nagy részt Ukrajna katonai megtámogatására?
Szerintem mind a kettőre, tehát egyrészt ugye hát ugye van egy hatalmas 100 milliárd eurós katonai költségvetés növelés, ugye, amit ugye a Bundeswehrnek költenek, és pluszban még ugye van kb. jó 25-30 milliárdos csomag, amivel Ukrajnát akarják megsegíteni. Tehát mindkét irányból hatalmas mennyiségű pénzek mozognak. Ugye itt a nagy kérdés az, hogy ugye ezeket a ezt az eladósítást hogyan fogják levezényelni, mennyire lesznek kelendőek ezek az újra kibocsátandó német államkötvények, és hogy ugye Franciaország is esetleg hasonlóképpen követi Németországot, amelyik ugye most ezekkel a kiadásokkal ugye hatalmas pénzeket próbálnak besöpölni, és ezeket ugye egyfajta infrastruktúrális fejlesztés és a gazdasági növekedés fejlesztésére is költeni akarják. Ugye ne felejtsük el, hogy Németország mindenképpen már második évben egy technikai recesszióban van, tehát ugye ott a GDP növekedés alig ért el a 0,5%-ot éveszünk.
Igen, a németek esetében említetted most te is az infrastruktúrát, tehát érdekes, az ember azt gondolná a németekről, hogy igen, vannak ilyen sematikus képeink arról, hogy igen, ott az autópályák milyen klasszú rendben vannak már milyen régen, meg úgy egyáltalán az infrastruktúra az olajozottan működik, de erről korábbi években úgy tűnik, hogy elspórolták a pénzt. Tehát most bizonyos lemaradásban van Németország, itt ebbe sok pénzt kell ölnie.
Tehát az autópálya hálózatok a karbantartása, ami elképesztő mennyiségű pénzt néz fel. Ugye új autópályákat egyelőre nem nagyon építenek, illetve csak hát ugye azokat a szakaszokat újítják fel, amelyekre most már ugye ez nagyon is rá. Ugyanakkor a vasúthálózatra is figyelni kell, ugye a Deutsche Bahn, a német államvasútnak, ugye az folyamatos kritikának a tárgya. Ugye persze, hát hogyha ugye Magyarországonnak lenne egy olyan vasúthálózat, mint a Németországnak, hát akkor valószínűleg összetenni mindkét kezünket. Tehát ugye Németországban német szemmel nézik, és ugye ott a német vasút ugye folyamatosan bírálják, kritizálják. Tehát ugye ez is lehet egy olyan terület, ahova ezt a rengeteg pénzt megbevethet.
És hát a németek nagyon sokat ölnek, illetve német nagy autógyárak nagyon sok pénzt öltek az elektromos autógyártásba, aminek most hát nem nagyon van szezonja, plusz ott van Donald Trump a maga gazdasági háborús, vagy kereskedelmi háborús terveivel, politikájával. Mire számítanak a németek az amerikai kapcsolatot illetően? Mert nyilvánvalóan ugye Kína is hatalmas elektromos autó kínálattal rendelkezik, Amerikában ott van a Tesla, Elon Musk, és akkor vannak a német autógyárak, van Trump, aki mindenféle büntetővámokkal fenyegetőzik, körbe mindenkivel szemben az egész világon. A németeknek mi a stratégiájuk? Kihez próbálnak közeledni esetleg mások ellenében, összefogni valakivel, valaki ellen? Lehet-e valamit tudni Merz várható stratégiájáról?
Én megmondom, hogy miért mindenképpen egy Európai Uniós fellépésben gondolkodik, mert ugye ennek csak úgy van értelme, és ugye az egész vámpolitika ugye az Európai Uniós hatáskörbe tartozik, tehát ugye nem lehet ebből úgy kilépni, kilógni, mint ahogy ezt például a magyar miniszterelnök gondolja, hogy majd ő külön megállapodást fog kötni Trump-al, hogyha büntető vámok majd Magyarországot is érinteni fogják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen európai uniós összefogás lesz, hogy aztán ez milyen sikerrel fogja, ez egy másik kérdés, ugye Merz nem járt Washingtonban, nagy várakozás előzi meg az ő jövő hónapban, tehát a kormányalakítás és a kancellárra választás utáni első hivatalos washingtoni útját, és akkor már ott szerintem már jobban lehet látni és érezni, hogy ugye Trump milyen készségesen fogja őt fogadni, mennyire lesz ennek kedves, joviális, mennyire akarja majd a földre döngölni, hát azért mert ez egy kemény fiú, tehát őt azért nem lehet majd annyira úgymond kiutasítani a Fehérházból, mint ahogy azt ugye az Zelenszkij jelentette.
Igen, és Angela Merkellel is olyan cvider volt és ellenséges volt Donald Trump, hogy azt hiszem azt a szintet nem könnyű meghaladni és Merzel kulturáltabb hangon tárgyalni. De minden esetre a németek, ha már újra magukra találnak, esetleg kijönnek a recesszióból, politikailag stabilizálódnak, Európa vezető országává válnak a szó valódi értelmében ismét, akkor tulajdonképpen Merznek kulcs szerepe lehet abban, hogy újraírják az euróatlanti viszonyt, a katonai biztonsági viszonyt illetően is. Mire lehet számítani? Mondtad, hogy Macronnal Merz nyilván együttműködésre fog törekedni, de valóban osztja-e azt a véleményt, hogy Európának növelnie kell a stratégiai szuverenitását az Egyesült Államokkal szemben?
Igen, szerintem ez mindenképpen így van, és ugye ez ne felejtsük el, ugye itt belépett egy harmadik külső szereplő, még pedig Nagy-Britannia. Nagy-Britannia, ugye a Brexit után pár évvel ugye visszatért az Európai Unióba, legalábbis a védelmi politika szintjén, és a britok is odaálltak, hogy álltak a franciák és a németek, illetve azon országok, amelyek hajlandóak növelni védelmi kiadásaikat, akkor segíteni is támogatni Ukrajna. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen újra keverik a lapokat, és ezzel hogy a britek is beléptek ebbe a történetbe, ezzel ez az egész újra formálódó Európai Unió, ez az élcsapat, vagy ez a belső mag, ez nagyon-nagyon erős partnert kapott a britek személyében.
Igen, viszont hogy látják a németek Ukrajna esélyeit? Ugye az nyilvánvaló, hogy egyelőre az ország romhalmaz, és még vége sincs a háborúnak, de hát előbb-utóbb csak vége lesz, akkor ott lesz egy óriási ország, hatalmas forrásigényekkel, és a németek, akik ugye állandóan adakozói voltak az Európai Uniónak, a legnagyobb nettó befizetők, azok azzal fognak szembesülni, hogy itt van még egy Ukrajna is, még az is kéri a pénzt. Teljes szívvel támogatják-e ennek fényében a németek azt, hogy Ukrajnáért egy csomó pénzt kell áldozni, rengeteg fegyvert kell neki adni, hogy a végén az legyen az eredmény, hogy ott vannak az Európai Unióban, és finanszírozni kell őket?
Hát ebben a közvéleményben még jobban megosztott, mint ebben az egész adósságfék történetben, én azt gondolom. Ugye ott van az általának idősült Dajsvány, illetve ott van az Áravárenknes szövetség, ezek ugye mind sokkal inkább Moszkva és Putyin pártiak, tehát az ő narratívájuk az sokkal inkább orosz barátabb, és ugye ők ellenzik az ukránoknak a megsegítését. Ne felejtsük el, hogy ugye az alternatív eszközben a szélsőbb párt ugye a legerősebb ellenzéki párt lett ebben az új Bundestagban. Tehát ugye mindenképpen egy teljesen új helyzet fog előállni, amelynek a kezelése mind a keresztény pártok, tehát mind a CDU, mint az SPD számára egy nagyon komoly problémát fog jelenteni. De ezzel együtt ezek a pártok továbbra is kiállnak Ukrajna mellett, kiállnak az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások mellett, de hát ugyanakkor látni kell, hogy valóban, tehát hogyha egyszer véget ér a háború, és ugye Ukrajna újjáépítése megkezdődik, hát ott ugye ott nagyon súlyos pénzekre lesz majd szükség, arról nem is beszél, hogy ugye Ukrajnának ugye ez az egész EU perspektívája is egy nyitott kérdés. Én nem azt mondom, hogy Ukrajna holnap Európai Unióta jön lehet, hát egy több évtizedes történetről van szó, az is lehet, hogy ugye úgy fognak járni, mint a törökök, akik 1963 óta tárgyalnak az Európai Unióval a Törökország EU csatlakozásáról.
Igen. Az alternatívára visszatérve, hogyan látod, hogy van-e egy bizonyos plafon, amit már elértek, vagy közelednek ahhoz, hogy elérjék, illetve Merz belpolitikája, illetve egész konkrétan a migrációs politikája, a szigorúbb fellépés, az jelente, eredményez-e egy olyan hatást, hogy tulajdonképpen amit az alternatíva követel, azt részben a CDU-CSU Szozdem kormány megvalósítja, jobbra tolódik ilyen értelemben az egész német mainstream, viszont akkor csökken a levegő az alternatíva körül. Mert ha ezt nem csinálják meg, akkor ha az eddigi vonalakat, a trendvonalakat meghosszabbítjuk, akkor a következő választást az Alternative für Deutschland fogja megnyerni.
Igen, szóval bizonyos szempontból én azt gondolom, hogy a Merz CDU-CS és az SPD egy kényszerpályán fognak mozogni ebben a kérdésben. Tehát ugye az alternatíva, mint ugye a legerősebb ellenzéki pártvár, és űzni és hajtani fogja a kormánykoalíciót, hogy ugye minél jobban szigorítsa a bevándorlás és menekült politikát, és hát ugye bizonyos dolgokat ugye kénytelenek lesznek átmenni, és ugye lényegében hát ugye megpróbálni lezárni Németország határait, illetve csökkenteni a menekülteknek a számát. Tehát ugye az a willkommens kultúra, amit ugye még Angela Merkel honosított meg 2016-ban a menekült válságnak a kezdetén, hát ugye ez el fog tűnni, ennek vége van, egy új időszámítás kezdődik. A nagy kérdés az, hogy ugye ez az egész új német belpolitikai világ, ez meddig fog elterjedni, meddig fog terjedni. Tehát hogy valóban bizonyos nyomásnak ellen tud-e állni, amelyik az alternatíva, illetve az Alavágenes-féle szövetség részéről éri Németországot, illetve a német mélyszínhez tartozó párt.
Igen, az alternatívának egyébként mit lehet tudni a hosszabb távú terveiről? Az Európai Parlamentben ugye van három szélsőjobboldalinak nevezett pártcsalád, és gyakorlatilag kimondva kimondatlanul több vezető politikusuk beszélt arról, hogy össze kellene kovácsolni. Van erre esély? Mert hát azért az orosz pártiság az eléggé nehezen vállalható, bizonyos még szélső jobboldalinak minősíthető európai körökben is.
Igen, hát ugye én erről azt gondolom, hogy az alternatívének a növekedése még mindig nem ért el a csúcsot, tehát sajnálatos módon még mindig van vártói potenciál, amit ők képesek lesznek megszólítani, főleg akkor, hogyha a CDU-CSU és az SPD úgymond elbénázza ezt a formáló kormánykoalíciót, tehát hogyha nem lesznek képesek hatékonyan odalépni, és olyan intézkedéseket, olyan változtatásokat hozni, amelyikből a közvélemény látni és érteni fogja, hogy itt egy másik világról van szó. Hogy európai szinten, hogy melyik frakcióhoz csapódjanak is, és ezek az európai parlamenti frakciók, ezek hogyan alakuljanak, hát ez egy megint másik kérdés. Ugye itt lehet látni, hogy ugye mind a Meloni-féle olasz vonal, vagy a Marine Le Pen vezette francia vonal, azért egy kicsit, hogy mondjam, más-más és más hangszereken játszik, és más hangon szólal meg az orosz párizság kapcsolatban, ugye Meloni, Giorgia Meloni.
Igen.
Ugye Ukrajnát minden erejével támogatja, míg ugye Le Pen-ék esetében ez a dolog sokkal bizonytalanabb, ugye sokkal inkább orosz, az oroszok felé kacsingatnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt még nagyon érdekes mozgásokat fogunk látni az elkezdődő időszakban.
Nagyon szépen köszönöm Dési Andrásnak, szervusz, legjobbakat!
Én köszönöm szépen, én is viszont hallásra, köszönöm!
Eurozóna.
Elcsépelt fordulat, de talán helytálló, hogy vajúttak a hegyek, nevezetesen Donald Trump és társai, míg nem általános tűzszünet helyett egeret szültek, azt a fogadkozást, hogy Oroszország és Ukrajna egy hónapon át nem fogja támadni egymás energetikai létesítményeit. A vonalban Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Legalább ezt a sovány ígéretet azért betartják a felek?
Hát egyelőre itt is vannak kérdések. Rögtön az első ráviradó éjszaka orosz támadásért ukrán energetikai létesítményeket. Ugye eleve maga ez a korlátozás is nagyon érdekes, mert gyakorlatilag csak az energetikai infrastruktúrát nem lehet támadni, tehát ad abszurdum lakóépületeket lehet, vasúthálózatot lehet, ugye elektromos energiarendszert, kőolaj, földgáz, kitermelést, finomítás, szállítás nem. Most nagyon nehéz, ezek esetenként annyira közel vannak egymáshoz, hogy eleve nagyon nehéz elkülöníteni őket, tehát nem biztos, hogy akár az oroszok, akár az ukránok direkt sértették meg ezt a korlátozott tűzszünetet, de mind a két oldal már jelezte, és nyilván rá is tesz ilyenkor mind a két oldalon a kommunikáció egy-egy néha több lapáttal is, hogy a másik már most megszegte ezt a tűzszünetet, ami igazából nem tűzszünet, hiszen a szárazföldi harcvonalon az oroszok szakadatlan erővel rohamoznak tovább. A Fekete-tenger még mindig hadszintér, tehát ott sincs tűzszünet, sőt a levegőben sincs, hiszen például a front szakaszon zajló küzdelmek támogatására az orosz légierő napi szinten közel 100-200 bevetést is teljesít, tehát igazából ez egy a légierőre vagy a légiindítású eszközökre meghatározott rendkívül limitált korlátozás, ami igazából Oroszországnak teljes jó, mert az ukrán energetika infrastruktúrából gyakorlatilag 23 év elején óta támadják az oroszok, nem sok maradt. Ellenben az ukránok nem elég álltak át arra, hogy elkezdjék támadni az orosz finomítókat és az orosz kőolaj és földgázvezetékeknek a szivattyú állomásait, meg más egyéb kritikus részeit, és ott bizony nagyon komoly károkat okoztak Oroszország gazdaságának.
Igen, említette, hogy a szárazföldi fronton továbbra is dörögnek a fegyverek. Mi a helyzet a Kurszki térségben? Mert egészen ellentmondásos állítások hangzottak el, hogy az oroszok bekerítették az ottani ukrán erőket, aztán ez állítólag mégsem így van, viszont kétségtelennek tűnik egy laikus számára, hogyha az ukránok megszálltak egy echte orosz területet, akkor az, amikor már egy hosszabb távú békeszerződés vagy fegyverszüneti tárgyalás során előjön, akkor az egy csere alap lehet, hiszen az oroszok nyilvánvalóan szeretnék azt kapni, de mielőtt még ilyen tárgyalásokra sor kerülhetne, az oroszok ezt azért tűzzel, vassal, de mindenképpen vissza fogják foglalni? Mi, hogy néz ki a dolog?
Ezt ugye nagyjából maga az orosz elnök is jegyezte, jelezte, tehát Peszkov, Kreml szóvivő és Mária Zaharova, ugye az orosz külügy szóvivője, meg Szergej Lavrov külügyminiszter is jelezte, hogy addig nincs tárgyalás, amíg a gonosz ukrán agresszorok némi iróniával orosz területeket tartanak megszállva. Most már ez egy minimális térség, tehát különösen annak köszönhetően, hogy a mondjuk úgy kicsi elhíresült Zelenszky Trump csetepaté után az Amerikai Egyesült Államok nem csak a fegyverszállításokat állította le, azoknak nem lett volna sok hatása, hanem a hírszerzési információk, főleg a műholdas felderítési adatok átadását is. Így lényegében az oroszok nagyon komoly teret tudtak nyerni. Ugye Szuzda városát is visszafoglalták. Most abból az eredetileg nagyjából 1200 négyzetkilométerből, amit az ukránok még tavaly augusztusban foglaltak el, hát pár tucatot, nem egész százat már biztos nem, most nézem a legfrissebb térképeket tartanak még az ukránok, ellenben helyenként az ellentámadásban vagy támadásban lévő erők már orosz területekről átléptek ukrán területre, tehát körülbelül amennyit még most Oroszországból itt ezen a front szakaszon ellenőrizni tudnak az ukrán csapatok, nagyságrendileg ugyanakkor a területen már az oroszok vannak benn Ukrajnában. Tehát, hogyha lesz is területcsere, akkor körülbelül az lesz, hogy itt az oroszok kivonulnak az itt elfoglalt ukrán területekről, még az ukránok a még általuk ellenőrzött orosz területekről fognak kivonulni. Ha ebbe belemegy Oroszország, amennyire tudjuk az oroszok részéről, tényleg az a szándék, hogy itt mindent visszafoglaljanak, tehát addig mondjuk úgy a szárazföldi hadműveletek leállításáról szó nem lehet, amíg ezt a területet úgymond az oroszok vissza nem szerzik, vagy hát fel nem szabadítják az ő retorikájuk szerint.
Ha egy kicsit optimistán tekintünk előre, hogy valamiféle megállapodás idővel kialakul, és az nyilván figyelembe veszi a front jelenlegi állapotát, akkor el lehet azon hát gondolkodni, hogy mi hová fog kerülni, és a közvéleményt nyilvánvalóan aggasztja mindig, hogyha egy atomerőmű kerül szó szerint keresztűzbe, tehát Zaporizsja sorsa mi lehet egy esetleges rendezés során, mi a legvalószínűbb?
Hát jó kérdés. Nem gondolom, hogy Oroszország egy ilyen értékes, mondjuk úgy infrastruktúrális elemről lemondana. Tehát mivel jelenleg is ugye a zaporizsiai térség az orosz ellenőrzés alatt áll, ezért gyakorlatilag Moszkva ezt meg fogja tartani. Európa legnagyobb atomerőművéről van szó, ugye 6 darab 1000 megawattos blokkal, azt Oroszország is nagyon sok mindenre tudja használni. Ráadásul itt azért megvan az az ártó rossz indulat, ami az oroszok részéről sosem áll távol az ukránok irányába, hogy ha Oroszország ezt birtokolja, akkor az ukránok meg nem tudják használni. Tehát majd, hogy nem természetes az, hogy nem engedik vissza, nem kapja vissza Ukrajnát, hiszen az ukrán nukleáris erőművi kapacitás, bocsánat, közel fele Zaporizsia egymaga. Ráadásul ugye ez a Nyeperdnyipró folyónak a keleti, délkeleti partján van, az az orosz ellenőrzésű területen. Oroszország hídfőt egy esetleges ukrán ellentámadáshoz egy kapaszkodási pontot biztos nem enged át az ellenfélnek, az ellenségnek, tehát ezt Moszkva biztos, hogy meg fogja tartani, már csak azért is, hogy ne legyen az ukránoké, tehát hogy az ukrán energetikai rendszer, az ukrán elektromos energiaellátás sebezhető legyen és könnyen támadható.
Milyen morális állapotban van az ukrán hadsereg jelenleg, mert a hírekben ugye mindig azt olvassa, látja az ember, hogy az oroszok előre törnek, Zelenszkij igent mondott Trump javaslatára, megköszönte már nem is tudni hányszor az Egyesült Államok segítségét, kifejezésre juttatta háláját, és közben az oroszok továbbra is nyomulnak előre, tehát az ukrán hadseregnek a harci morálja miként fest ilyen szituációban?
Hát ezt nagyon nehéz innen felmérni, ez egyéni mentális mondjuk állapot függvénye is, meg nagyon sokat számít az úgynevezett alakulat kohézió, tehát egy összekovácsolt, tapasztalt, együtt már sok mindenen átesett alakulatnál egész más a helyzet, mint egy nemrég megszervezetnél, mondjuk a veszteségek pótlására egy rakás nemrég mozgósított emberrel töltöttek fel, tehát az alakulatonként és egyénenként is más. Az biztos, hogy jól látható egy mentális fáradtság érezhető, hiszen az ukrán katonák jelentős része az már 3 éve hadban áll, rengeteg barátot veszítettek el, nagyon sok ismerős nyomorodott meg, az esetek jelentős részében kisebb-nagyobb repessérüléseket, könnyebb sebesüléseket, szinte már minden katona elszenvedett, ugyanez igaz egyébként az orosz oldalra is, csak arról még annyit sem tudunk, mert az ukrán oldal rendszeresek a különféle országok újságírói által tett látogatások, esetenként ők hosszabb időt ott is tudnak tölteni a katonákkal. Orosz oldalon, hát ugye volt az a nagyon propagandaszagú film, amiben mindenki happy, mindenki boldog, és mindenki bízik a végső győzelemben. orosz oldalról nincsenek ennyire megbízható információk, tehát fáradtak a katonák, egy részük még harcolna, de azért egyre többen látják be azt, hogy Ukrajnának nem lesz, nincs esélye, és a jövőben sem lenne arra reális esély, hogy fegyverrel foglalja vissza a területeket. Viszont az ukrán társadalom meg még nem biztos, hogy kész arra, hogy elfogadja azt az irgalmatlan területi veszteséget, hát gyakorlatilag Oroszország Ukrajna területének majdnem egy ötödét tartja jelenleg megszállva, és jelenállás szerint, ha majd életbe lép egy tűzszünet, akkor de facto azok a területek Oroszországhoz fognak kerülni.
Igen, de hát gyakorlatilag az oroszoknál is kell, hogy legyen valamilyen fáradtság, hiszen Putyin nem ment volna bele legalább ezen a szinten a tárgyalásokba, vagy csak időt húz, mert ugye ez kérdéses, és laikusok nem nagyon tudják áttekinteni, hogy kinek mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy újra rendezze a sorait, feltöltse a készleteket, és egyáltalán Ukrajna tud-e annyi támogatást kapni időben, annyi fegyvert, van-e annyi ember, aki kezelni is tudja ezeket a fegyvereket, hogy hát valóban a hathatós támogatás, hathatós legyen a nyugat támogatása Ukrajna mögött?
Hú, hát ez most egy rakás kérdés volt, vagy próbálok úgy nagyjából mindegyikre válaszolni. Az látszik, hogy az ukránoknak a legkomolyabb probléma az élő erőhiány. Tehát nincs elég borzaszt, amit mondok, humán erőforrás, azaz feláldozandó, mert egy háborúban sajnos halottakban, megsebesültekben rengeteget kell áldozni. Emberanyag. Oroszország már a konfliktus elején is több mint négyszer, négy és félszer népesebb volt, mint Ukrajna. Bocsánat, három és félszer elnézést. Azóta Ukrajnából közel 10 millió ember elmenekült, tehát ez mostanra inkább olyan 4,5-szeresen nőtt ez az erőfölény. Ott ráadásul nem az egész társadalmat érinti a mozgósítás, hanem mi régi szép birodalmi szokás szerint főleg a mély szegény területekről, az kisebbségek, etnika és vallási kisebbségek által lakott területekről igyekszik emberanyagot biztosítani magának az orosz haderő, mert így a nagy orosz lakosság, a nagyvárosi értelmiség, sőt Moszkva, Szentpétervár, meg tényleg az igazi nagyvárosok lakossága szinte nem is érzi ezt a háborút, maximum onnan is csak a legelesettebbek azok, akik a frontra kerülnek, a legszegényebbek. Ez egy óriási hátrány. Nyilván az jól látszik, hogy az Egyesült Államok a mostani vezetéssel nem hajlandó hosszabb távon érdemi támogatást biztosítani Ukrajnának. A mostani amerikai vezetés egyértelműen Kínára koncentrál, nekik a fő ellenfél ellenség Kína, az ukrán háború egy sokadrangú probléma, azt akár Ukrajna kárára is le lehet zárni, hiszen így az Egyesült Államok az erőforrás ennek döntő többségét és a figyelmét is Kínának a csendes óceáni térségben folytatott terjeszkedésére tudja koncentrálni. Tehát gyakran kérdezik, hogy Trump orosz barát, nem, Trumpnak van egy politikai célja, és a, mondjuk úgy az üzleti életben is rájellemző kíméletlen eltökéltséggel bármi átgázol, ami közte és a célja között áll, az ő célja Kína. Tehát ebből a szempontból Európa egymaga még akkor sem képes hosszú távon háborúban tartani Ukrajnát, ha figyelembe vesszük, hogy Európa ebben az elmúlt három évben mind fegyverzetben, talán csak légvédelmi rakétákat leszámítva, mind pénzbeli támogatásban jóval többet adott, mint az Amerikai Egyesült Államok, de az amerikaiaknak a kieső támogatása már most hiányzik, és nyilván hosszabb távon Európa nem biztos, hogy majd hogy nem meg tudná duplázni az eddig adott támogatásokat, tehát az látszik, hogy valamilyen kompromisszumra jutni kell, tehát előbb-utóbb lesz egy tűzszünet. Oroszország miért halogatja most a tűzszünet elfogadását? Egyrészt, mert az orosz csapatok lendületben vannak a fronton, tehát ők támadnak, ők mennek előre, és ahogy mondtam is, mindenki tudja, hogy amikor a tűzszünetet kihirdetik, aki amit akkor birtokol, az marad, vagy az lesz az övé. Ráadásul azt nagyon sok hírszerzési információ alátámasztja, az oroszok több nagy támadást készítenek elő. Egyeseket akár már hónapok óta. Azoknak az eredményeit Moszkva mindenképpen megvárná. Tehát még egy-két kisebb-nagyobb várost, jó néhány falut, kedvező terepszakaszokat, tehát dombokat, magaslatokat megpróbál elfoglalni az orosz haderő, és itt már nyilvánvalóan az ő figyelmük arra irányul, hogy 8 év múlva, 10 év múlva, amikor a világ egy kicsit már nem arra figyel, és nem mellesleg Oroszország hadereje újra felkészül a következő lépésre, esetleg újra megtámadja Ukrajnát, de ez még nagyon a jövő zené. Oroszország most még nem akar tűzszünetet, talán a nyára igen, de most még úgy érzi, hogy területeket nyerhet, és senki nem tudja Putyint és a putyini Oroszországot akarata ellenére egy tűzszüneti megállapodás elfogadására kényszeríteni.
Nagyon szépen köszönöm Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértőnek. Viszont hallásra, minden jót kívánok.
Viszont hallásra. Eurozóna.
A csütörtöki EU csúcson az Ukrajna melletti kiállásról szóló állásfoglalással Magyarország, mondhatni most már szokása szerint, nem értett egyet, de míg korábban ilyenkor a testület elnöke a saját személyében szokott kiadni a többi 26 tagállam egyetértését tükröző nyilatkozatot, most simán átléptek ezen és tanácsi következtetésnek minősítették a 26-ok dokumentumát. A vonalban itt van Arató László, a Klubrádió tudósítója, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Ez önmagában puszta formaságnak látszik, de egyben mintha azt is jelezné, hogy a többiek kezdik késztényként kezelni Magyarország különállását. Hová fog ez vezetni? Idővel mondjuk a közös uniós költségvetést is Magyarország nélkül fogják elfogadni?
Igen, ez egy precedenst teremthet. Ugye két hete is ez volt már a megoldás, és én úgy tudom, hogy ehhez kellett a magyar kormánynak a hallgatólagos beleegyezése is. Tehát arról van szó, hogy most 26 tagállam fogadott el egy olyan dokumentumot, ami 27 nevében van, mert hogy Európai Tanács szerepel benne, nem pedig 26 kormány az, aki ezt mondja, hanem az Európai Tanács, ami egy 27 tagú testület, de mégiscsak 26-an támogatták ezt a 14 pontos állásfoglalást. Valóban ez egy eddig még nem látott gyakorlat, de úgy tűnik, hogy, és hát mondták is többen diplomaták, hogy most akkor ez lesz az új norma. Ez egyelőre Ukrajnával kapcsolatban történt így, de éppen történhet más területen is, tehát ez egy egészen érdekes kérdéseket nyit ez meg.
Tulajdonképpen azon túl, hogy Magyarország a folyamatos kívülálló szerepét vette magára Ukrajna kérdésében, és nem csak Ukrajna kérdésében, ezen túl az unió egységének egy nagy próbaköve ez, ami most a Ukrajnával és a biztonsággal, a fegyverkezéssel kapcsolatban történik. Nagyon leegyszerűsítve, ugye úgy tűnik, hogy Trumpék nem figyelnek oda Európára, Európának saját magának kell gondoskodnia a biztonságáról, és akkor ehhez a pénztárcába vagy a zsebbe bele kell nyúlni. Van-e elég elszántság? A műsor elején Dési Andrással én beszélgettem Németországról, ahol ugye eltörölték az adósságféket, és ott várható a védelmi költségek jelentős kiadások jelentős emelése. De hogy áll a többi Európai Uniós ország ehhez? Egyfelől Ukrajna megtámogatásához, gondolom egy Portugáliának, Spanyolországnak nem annyira tűnik égetőnek az, hogy az orosz veszély mekkora a keleti végeken, illetve hát gyakorlatilag a hadiparát mennyire akarja mozgósítani több tagállam a közös védelem érdekében. Ezek borzasztó hosszú távú kiadások, és ki tudja, hogy érdemes-e arra a 4 évre átállítani az egész gazdaságot, amíg Trump az elnök?
Igen, egyrészt én szerintem ez nyilván hosszabb távú dolog, tehát ez igazából már Trump első elnökségének a végén voltak ez irányú mozgások, de most aztán ez a második elnökségnek az elejét felgyorsítja. A tagállamok között abból a szempontból nincs túl nagy vita, hogy ezt a fegyverkezési programot, mondjuk az elnevezésen van vita, indítsuk be. Az összeg is úgy nagyjából stimmel, tehát ez a 800 milliárd euró, de persze vannak hangsúlybeli eltolódások. Például a spanyol miniszterelnök azt mondta, hogy nekik nagyon szimpatikus lenne, hogyha például olyan kettős felhasználású, és egyébként ez erre lehetőség is van, termékeket részesítenénk előnyben, mint a drónok, amelyek a hadászatban is, meg a tűzoltásban is felhasználhatók. Tehát, hogy vessük be ezeket a képességeket ott, ahol lehet. Ez az egész hadipari beruházás nagyon jó tesz a versenyképességnek, amelyik ugye a másik prioritása ennek a ciklusnak, és tegnap is szó volt erről. Tehát gyakorlatilag a versenyképesség érdekében vannak különböző intézkedések, meg javaslatok, meg már elfogadott szabályozások is az asztalon, de a hadászati fejlesztés is nagyon jót tud tenni a versenyképességnek. Ebben az egész mátrixba Magyarország próbálna beleilleszkedni, de van egy fontos ellenmondása, vagy van egy fontos kritikája a magyar kormánynak, hogy ami szembe megy egyébként a szöveggel, meg a többiek akaratával, hogy Ukrajna felfegyverzése, vagy Ukrajna fegyverzése nem képezheti részét ennek a beruházásnak. Na most az Európai Unió elébe megy ennek a dolognak, mert ezt valószínűleg látták előre, és egyrészt elég nagy hangsúlya lesz az önkéntességnek, tehát olyan közös vállalásokat fognak tenni az országok majd a következő években, amik nem kötelező jellegűek, hanem önkéntesen lehet csatlakozni egyrészt, másrészt pedig olyan eljárásrendben fogadják majd el ezeket a költségvetési szabályokat, ahol nincs vétójog. Tehát olyan jogszabály helyett hívott fel az Európai Bizottság, ahol egyrészt az Európai Parlamentet csak tájékoztatni kell, tehát az Európai Parlament is eléggé ideges emiatt, hogy őket ki fogják hagyni a döntésből, másrészt viszont minősített többséggel minden javaslat át tud menni, és innentől kezdve gyakorlatilag zöld az út.
Ez lenne az Európai Unió működéséről szóló 122-es paragrafus?
Igen, ez a 122-es paragrafus alapján csinálják.
Tehát a szolidaritásból lehet együttműködni valami hasonló. Tehát
veszélyhelyzet esetére való, és igen, szolidaritás. Tehát egy rendkívüli helyzeteket kezelő jogszabály hely, amikor nincs idő a szokásos eljárásra.
Igen, na most ugye szó van arról is, hogy ha a tagállamok most elkezdenek nagyobb védelmi kiadásokba, költségekbe verni magukat, akkor túllépik azt a 3%-os deficit határt, ami eddig alapvetően érvényesülő szabály volt az Unióban, hogy a költségvetés nem lehet 3%-nál deficitesebb. Ez alól felmentést kapnak a tagállamok, hogyha áthágják ezt a védelmi kiadások növelése miatt. De mi van, hogyha nem emiatt hágják át? Tehát például Magyarország egész másokból hágja át.
Igen, a mozgástér az 1,5%, de csak kifejezetten a védelmi célú beruházások esetében. Tehát, hogyha más beruházások vagy más kiadások miatt száll el a költségvetés, azt nem fogja tolerálni továbbra sem az Európai Bizottság, és ugyanúgy megindul majd a túlzott deficit eljárás, hogyha a védelmi kiadások indokolják a költségvetésnek a nagyobb hiányát, akkor az bele fog férni még 1,5% erejéig. Egyébként érdekes a számokat összenézni azzal, hogy a NATO-ba is meg fognak növekedni a védelmi célú beruházások iránt igények, tehát az amerikai elvárásokat már tudjuk, ez akár 5% is lehet, ugye jelenleg 2, de hogy ez a mozgástér is afelé irányul, hogy az európai tagállamok növelni fogják a védelmi beruházásaikat, és most akkor a jogszabályi hátteret is ezzel párhuzamosan megteremtjük. De hogyha a magyar költségvetés tényleg amiatt kerül negatív pályára, mert akármilyen értelmetlen beruházásokra megy a pénz, vagy csak úgy elmegy, akkor ugyanúgy, mint ahogy most is, jelenleg is a túlzott deficit eljárás hatály alatt van az ország, nyilván ez nem fog változni.
Hogy néznek ki a távlatok az európai-amerikai viszonyt illetően? Ursula von der Leyen és Donald Trump tud-e egymással szót érteni?
Még nem volt rá alkalmuk, tehát ez mondjuk ezért egy elég furcsa helyzet, hogy nem semmilyen módon nem találkozott még az amerikai elnök és az Európai Bizottság elnöke, tehát még egy telefonos beszélgetés sem volt, csak az alelnökkel találkozott von der Leyen, azt hiszem Berlinben. A hivatalos verzió az az, hogy továbbra is stratégiai partnernek tekinti az EU az Egyesült Államokat, de hát ugye a vámháború az pedig elindult ezzel párhuzamosan, tehát én azt mondanám, hogy eléggé kiszámíthatatlan, és az, amit erről eddig is beszéltünk, az is arra utal, vagy afelé megy, hogy legyen az EU-nak minél nagyobb önállósága és függetlensége. Tehát például a védelmi célú beruházások azok nem amerikai beszerzéseket jelentenek, hanem elsősorban európai beszerzéseket egyrészt. Másrészt pedig nagyon látványos az, hogy az Európai Unió egy új szövetséges rendszert épít ki. Tehát a mostani folyamatokba bevonják, különösen Ukrajnáról, ha beszélünk, vagy akár a védelemről, bevonják Kanadát, Izlandot, Norvégiát, Nagy-Britanniát nagyon erősen, tehát a britek, mint hogyha megint visszalépnének az EU-ba, ott van Törökország, és a másik irányba is, Ausztrália, Új-Zéland, Japán felé is egy sokkal szorosabb ilyen stratégiai együttműködés alakult ki, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ma is van például egy tájékoztatója az Európai Tanács elnökének és az Európai Bizottság elnökének ezek felé, az országok felé, arról, hogy mi történt a tegnapi EU csúcson, tehát, és ezt múlt héten, vagy két héttel ezelőtt is ugyanígy csinálták, szóval nagyon, nagyon aktív és nagyon élénk ez a kapcsolatrendszer.
Tehát, ha jól értem, akkor a nyugati világban megkezdődik egy versenyfutás Washington és Brüsszel között, egyszerűsítsük le így a dolgot, azoknak a többieknek a barátságáért, hogy ki tud jobb szövetséget építeni magának, mert az amerikaiak is törekednek arra, pláne az indiai csendes óceáni térségben, hogy angol száz meg nem angol száz hatalmakkal, szövetségesekkel vegyék körül magukat, de ezek szerint akkor ezt az Európai Unió is elkezdi, ezt a baráti hálózatépítést.
Igen, ezt elég komolyan csinálják, és ez nem csak az ilyenfajta mondjuk védelmi szövetséggel kapcsolatos együttműködésre értendő, hanem a kereskedelemben is az elmúlt hónapokban nagyon komoly lépések történtek. Tehát például ugye aláírták, nem tudom hány évtized után a Mercosur egyezményt, a négy dél-amerikai országgal a szabadkereskedelmi megállapodást. Indiával sikerült megegyezni abban, hogy még ebben az évben lesz szabadkereskedelmi megállapodás, egy óriási lépés szerintem, és két hete vagy múlt héten Dél-Afrikával is hasonlóról beszéltek. Tehát hogy ezek a folyamatok azért nagyban egészben már úgy láthatók voltak, de most minden bizonnyal az amerikai változások miatt ezek rendkívül módon felgyorsultak, különösen Európai Uniós léptékkel mondhatjuk azt, hogy ezek nagyon gyors változások.
Nagyon szépen köszönöm Arató Lászlónak, szervusz, szép hétvégét!
Szervusz, minden jót kívánok!
Eurozóna.
Hát ez volt ma az Eurózóna adása. Munkatársaim Simon Erika, Túri Lui és Lőrinc Csaba nevében is. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra Kárpáti Jánost hallották.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.